Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Rendkívüli állásajánlat. A Qualitas Kft. Az igazi kürtős kalácsok készítője és forgalmazója munkatársat alkalmaz a gyilkostói munkapontjára. Egy jó közösségbe, korrekt bérezéssel olyan felelősségteljes és megbízható személyek jelentkezését várjuk, akik otthon érzik magukat a sütés-főzés világában. Szállást és utaztatást biztosítunk. Várjuk a jelentkezőket azonnali munkakezdési lehetőséggel. Bővebb információ a 0744 500 554-es telefonszámon.
Meghívottunk nevében is, nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A mai rendhagyó összhang tartalmából az örmény genocidium a 20. század első népírtása, amelyre minden erdélyi magyar örmény közösségben megemlékeznek. Gyergyó Szent Miklóson található az egyetlen ilyen emlékhely a Székelyföldön. A genocidium áldozata lett 1,5 millió anatóliai örmény, és nagyon sokan vannak, akik elmenekültek a vérengzések elől, létrehozva a világ örmény diaszpóráját. Marosvásárhelyen két helyszínen és két eseményen emlékeztek az örmény népírtásra, a volt Minorita templomban és a Stúdium Hubban. Témánk egy népírtás margójára, az örmény genocidium. És most köszöntjük az összhang ma délutáni vendégét, dr. Puskás Attilát, a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület elnökét. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit és szerkesztő urat, és hát köszönöm, hogy beszélhetünk erről a tragikus témáról az összhang műsorában, hiszen nem csak önmagunkkal kell összhangban éljünk a természettel, hanem összhang kellene legyen az emberek között is, és hát Erdélyben élve több nemzetiség él együtt, pontosan úgy, mint annak idején Anatóliában, ahol örmények mellett, ugye, tehát török többséggel, örmények, görögök, zsidók éltek együtt összhangban, egészen addig, amíg ez megváltozott, és erről fogunk beszélni ebben a műsorban.
Elnök úr, mielőtt a mai témánkra, vagyis a népírtásról beszélnénk, fontos lenne, hogyha röviden, vagyis dióhéjban tisztázzuk azt, hogy kik is az örmények, és hogy mit kell tudni egyáltalán az örményekről.
Tehát dióhéjban annyit el lehet mondani az örményekről, hogy egy kaukázusi nép, és hát az örmény ország kialakulása már a Krisztus előtti 6. századra tehető, az Ararát körüli területeken alakul ki az örmény nép, és hát a legnagyobb kiterjedése Örményországnak a Krisztus előtti első századra tehető, amikor ugye Kelet-Anatóliában is egészen Libanonig, tehát a földközi tengerig letelepednek, megjelennek örmények, és hát tulajdonképpen ez a rész esik majd a népírtás, vagy lesz az a népírtás áldozata. Most az örményekről még annyit kell tudni, hogy hát az Óperzsa Birodalom és a makedón utódállam tartományaként bizonyos önállóságot élveznek, aztán az első században római protektorátus alá kerülnek, és hát ami a legfontosabb, és Erdélyben is nagyon fontos, hogy a harmadik Tiridates örmény király idején 301-ben világosító Szent Gergelytől elfogadják a kereszténységet, és hát az örmény nép a világ első keresztény népe. És hát ami a témánk szempontjából nagyon fontos adat, hogy hát ugye 1453-ban Konstantinápoly oszmán kézre kerül, és hát egy évszázaddal később az örmény területek is, és hát ezen a területen történik meg 1915-ben, illetve hát már jóval korábban a népírtás.
Szép lassan már csak a történelem lapja igazolják azt, hogy az örmények az oszmán birodalom területén éltek, és a kérdés az, hogy milyen körülmények között éltek, és létezette valamiféle valamilyen összhang a nemzetiségek között.
Ugye az Oszmán Birodalomról tudjuk, hogy egy multinacionális és multietnikus államalakulat volt, számos nyelvi és vallási csoport élt benne, ők eltérő identitással, kultúrával, történelmi tradíciókkal rendelkeztek, viszont közös volt az államvallás, az uralkodó személye, a dinasztiához hű hadsereg és a bürokrácia összetartotta ezt az állam alakulatot. Most a birodalom alattvalói nem etnikai, hanem felekezeti nemzetek szerint különültek el egymástól, úgymond milletekben éltek. A nem muszlimok számára külön volt tehát görögkeleti, örmény és zsidó millet, tehát külön egy külön tartomány. Ezeknek a közösségeknek saját előjáróik voltak, és elméletben autonóm módon élték hétköznapjaikat. Most a birodalom örményeit az örmény millet előjárója képviselte a szultáni hatóságokkal szemben. Most az Oszmán Birodalom területén az örmény alattvalók öt rétegbe sorolhatók. Az első réteghez tartoztak a kormányzatban és a közszférában dolgozó magasabb rangú elit tagjai. A másodikhoz az Isztambul és Anatólia területein kereskedő gazdag örmények. A harmadik, s egyúttal a legnépesebb réteget a birodalom minden szegletén elszórt parasztság alkotta. Negyedikbe tartoztak a hegyvidék lakói, és hát az ötödik kategória volt az egyház. Na most annyit tudunk, hogy későbbi adatok szerint a birodalom területének, illetve a birodalom lakosságának mintegy 6-6,5%-a volt örmény, és hát összességében olyan 1,5 millió körül lehetett az örmények lélekszáma az Oszmán Birodalom területén. Azt lehet mondani, hogy az örmény közösség már a dinasztia alapító Oszmán idején, aki 1926-ban halt meg, bizonyos kiváltságokat élveztek, tehát elméletileg toleranciát élveztek, elméletileg nem voltak megszorítások, de azért mégiscsak tudjuk, hogy a vallási törvény a sharia szerint bíróságokon nem tanúskodhattak muszlimok ellen, illetve saját ügyeikben, például peres ügyeikben muszlim tanukat kellett állítaniuk, vagy éppen nem viselhettek fegyvert, ennek fejében különböző adókat fizettek. Tehát létezett egyfajta tolerancia, de a valóság az, hogy a nem muzulmánokkal szemben másodosztályú állampolgárok voltak a birodalom területén.
Mit kell tudni az örmény népírtásról?
A 20. század erőszakos cselekedeteinek sorát a század hajnalán a világ első keresztény népe az örmények ellen irányuló rettenetes és őrületes mészárlás nyitotta meg, ezt Ferenc pápa nyilatkozta, mondta így, és ez későbbi borzalmak bevezetője és mintaképe lett. Tehát gondolok itt a hitleri, majd a sztálini időkre. Egyébként hozzá kell tenni, hogy zárójelben, hogy Hitler úgy gondolta, hogy az általa tervezett gyilkosságuk végül feledésbe merülnek, és így fogalmazott, ki beszél ma még az örmények kiirtásáról, tette fel a kérdést 1939-ben. Most visszatérve az örményekhez, az örmény század első népírtása, amelyet szisztematikusan egy nép ellen követtek el az Oszmán Birodalom területén. A 1,5 millió örmény keresztény, közöttük voltak püspökök, papok, szerzetesek, világi férfiak és nők, idősek, sőt, rengeteg gyermek és védtelen beteg, tehát az ő üldözésük és kiirtásuk egy olyan tragédia, amely második János Pál pápa szavaival élve még mindig elevenen él a jelenlegi örmény generáció emlékezetében. Most ugye tudni kell azt, hogy mit jelent ez a genocidium szó. Hát abban az időben, amikor megtörtént az örmények elleni népírtás, szisztematikus kitelepítés és kivégzés, akkor még ez a kifejezés nem létezett. 1948. december 9-én a zsidó holokauszt eleven emléke, és nem kismértékben a zsidó származású lengyel jogász Rafael Lemkin fáradhatatlan erőfeszítései nyomán az ENSZ elfogadta a népirtás büntettének megelőzéséről és ennek büntetéséről szóló egyezményt, amelyben az aláíró nemzetek megelőzendő és büntetendő nemzetközi büntetként határozzák meg a népirtást. És hát így definiálják a népirtást, hogy népirtás alatt a következő cselekmények bármelyikének valamely nemzeti, népi, faj vagy vallási csoport, mint olyan teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával való elkövetését érti. A csoport tagjainak teljes megölését jelenti ez. Egy másik pontja ennek az egyezménynek, a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása. A csoportra megfontolva olyan életfeltételek ráerőszakolása, amelyeknek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztításának előidézése. Olyan intézkedéseknek a megtétele, amelyek célja a csoporton belül a születések meggátolása. A csoport gyermekeinek más csoporthoz való erőszakos átvitele. Most ezek a pontok, ez az 5-6 pont teljes mértékben illik az örményekre, megfelel az örmény nép kiirtására, hiszen ezeket a cselekedeteket követték el az örmények ellen, és hát a népirtás eredménye végül is az lett, hogy a teljes anatóliai örménység, majdnem teljes anatóliai örménység elpusztult a 20. század elején.
Köszönjük a precíz választ. Puskás úr, mikor kezdődtek az örmények elleni atrocitások?
Tehát a legtöbben úgy tudják, hogy az örmény népirtás 1915-ben kezdődött, és hát valóban ekkor hivatalosan ekkor kezdődtek az örmények elleni erőszakos fellépések, de ennek már van egy előzménye a 19. század végén. És hát ugye rá kell kérdezni, hogy mi az oka ennek a történésnek. Az egyértelmű ok az Oszmán Birodalom hanyatlása a 19. században. Ugye a török birodalmat úgy hívják, mint hogy Európa beteg embere. Tehát a 19. században számos vereség éri a török birodalmat, és a birodalom valószínűleg összeomlott volna akkor, hogyha a földközi tenger mellett, tehát földközi tenger keleti medencéje, a közel-kelet stabilitásáért aggódó briteknek nem lett volna érdekében egyben tartani a birodalmat. Na most a területi veszteségek már a 19. század első felében megjelennek, elkerülhetetlenek, 1829-ben ugye Görögország szakad el, 1877-78-ban az orosz-török háború és a berlini kongresszus után Szerbia, Románia és Montenegro válik függetlenné. Az osztrák-magyar monarchia megszállta Boszniát, Ciprusra a britek tették rá a kezüket, és hát az évszázados török elnyomás ellen lázadó Bulgária is autonómiát vívott ki magának ebben az időben. Tehát ez egyértelműen hátrányosan érintette az Oszmán Birodalmat. Most a külső válság mellett belső problémák is mélyítették a válságot, a korrupció, a középkori módszerekkel dolgozó elavult közigazgatás, a helyi feudális nagyurak központellenes törekvései, az önkényeskedés megerősödése. Most azt kell tudni, hogy az 1839-76 közötti időszakban nagyhatalmi európai támogatással modernizációs reformok kezdődtek az Oszmán Birodalomban. A zsoldosokat például felváltotta a reguláris hadsereg megjelenése, megreformálták a bankrendszert, megkönnyítették a vállalkozások alapítását. Ez volt az úgynevezett Tanzimat, az újjászervezés időszaka arabul. Most a gazdasági reformok viszont nem hozták meg a várt hatást. A lényeg az, hogy nem sikerült áttérni a teljes mértékben az alkotmányos kormányzásra, és hát a gazdasági nyitás következtében már 1873-ban elapadtak a külföldi források, és azt lehet mondani, hogy az Oszmán Birodalom csődbe ment. És hát az államadósságot finanszírozó külföldi bankok nyomására 1881-től a nyugati államok átvették a pénzügyi ellenőrzést, tehát a török kormány lényegében elvesztette gazdasági önállóságát. Na most ezt kihasználta valamilyen formában az örmény közösség is, megerősödött az örmény közösség, mondhatni azt, nacionalizmusa is, hiszen ha más országok elszakadtak, és ők is úgy gondolták, hogy hát létre lehetne hozni a várva várt autonómiát, és valamilyen formában el lehetne szakadni ettől a birodalomtól. Na most annyit tudunk, hogy az 1877-78-as háborúban Örményországot megszálló orosz csapatok érkezését egyre többen úgy vélték, hogy eljött az ideje annak, hogy megszerezzék a várva várt függetlenséget. És ezt segítette többek között az is, hogy az oroszok is úgy léptek fel, mint a törökök által elnyomott keresztények védelmezői. Például a háborút lezáró berlini kongresszuson felvállalták az örmény érdekek képviseletét az oroszok. Az orosz és nyugati támogatást a hátuk mögött érezve a béketárgyalások során egy örmény delegáció radikális és az örmény közösség esetében alkalmazandó reformcsomagot szeretett volna életbe léptetni. Szerették volna megújítani az adórendszert, szerették volna eltörölni a fegyverviselési tilalmat, szerették volna azt, hogy örmény-török rendőri erőket szervezzenek, kérték a helyi autonómiát, kérték a keresztény kormányzó megválasztását, a szavazati jogot, tehát azt lehet mondani, hogy demokratikus jogokat kértek. Természetesen ez a törökök számára elfogadhatatlan volt, és mivel ezt az oroszok támogatták, európai hatalmak támogatták, az oroszok úgy gondolták, hogy az örmények elárulták a birodalmat. Ugyanakkor gazdasági szempontok is vannak, hiszen ebben az időben rengeteg beruházás kezdődött a birodalom területén, út- és vasútépítés kezdődtek, és hát ezeknek a meghitelezői a nyugati bankok mellett az örmény kereskedők, az örmény bankárok, gazdag örmények is voltak. Tehát azt lehet látni, hogy amíg a török birodalom többsége, tehát a nép szenved, a török lakosság, addig prosperálnak olyan kereskedő rétegek, mint az örmények, vagy a görögök, vagy a zsidók. Tehát egyértelmű az, hogy kialakul egy ellentét, és megszűnik az összhang, még a polgári lakosság körében is. Na most az atrocitások tulajdonképpen az 1890-es évek közepén kezdődnek, második Abdul Hamid szultán idejében. A helyzet az, hogy 1894-ben a Bitlisi tartományban, tehát ez Kelet-Anatólia egyik örmény tartománya, megtagadták, hogy azt, hogy védelmi adót fizessenek a kurdoknak, a kibontakozó fegyveres lázadást a reguláris csapatok és a törökök leverték közösen, az örményeket lemészárolták, városokat feldúltak, tehát ezeknek a harcoknak több ezer áldozata lett. Majd 1896-ban 6000 örmény, a szociáldemokrata örmény Huncsakján párt aktivistáinak vezetésével elfoglalta a zejtuni török erődöt például, tehát ennek következtében 600 török katonát ejtettek fogjul, és hát a 20 000-es török túlerővel szemben hát mondhatni azt, hogy győztek. Nyugati közvetítők segítségével a felek végül is fegyverszünetet kötöttek, és a győztes örmények 1915-ig békében éltek ebben a térségben. Tehát folyamatosak azok voltak az atrocitások. Megjelent ugye a török erőszakkal szemben megjelent az örmény terrorizmus, és erről is beszélni kell. 1896-ban például egy 24 fős örmény komandó fényes nappal elfoglalta a konstantinápolyi ottomán bankot. Az öröket lelőtték, a pénzt nem vitték el, az alkalmazottakkal jól bántak. A provokáció célja elsősorban az volt, hogy a nyugati világ figyelmét felhívják az anatóliai örmény és hát keresztények kérdésére. Vagy 1905-ben a konstantinápolyi Yildiz mecsetnél fel akarták robbantani az imádkozni érkező szultánt. A baj az volt, hogy pont úgy, mint Hitler esetében a bomba túl korán lépett működésbe, és Abdul Hamid szultán sértetlen maradt, de a kudarc ellenére úgy tűnt, hogy a szultán megértette az üzenetet, és a programok megszűntek. Most egy nagy változás történt a 20. század elején, az 1908-ban kerül hatalomra az ifjú török mozgalom által képviselt kormány, és hát 1903-ban egy triumvirátus veszi át a hatalmat. Enver Pasa hadügyminiszter, Talat Pasa belügyminiszter, Cemal Pasa konstantinápolyi kormányzó, akik egy Gökalp nevű főideológus által kidolgozott tételek szerint vallják, hogy elérkezett az aranykor olyan értelemben, hogy meg kell teremteni az ázsiai török népek birodalmát, pán török elképzelések szerint itt helye nincsen másnak, csak a törököknek, és hát nem véletlen az sem, hogy ebben az időben az igencsak felerősödő keresztényellenes hangulatban hát elhatározzák azt, hogy az örmény kérdést végérvényesen, szisztematikusan meg kell oldani, rendezni kell azzal, hogy kivégzik, megszüntetik Anatólia úgymond örmény lakosságát.
A mai összhangban még el kell mondjuk azt is, hogy mi történt 1914-ben, amikor az oszmán birodalom belépett az első világháborúba.
Tehát ugye az első világháborúban az oszmán birodalom Németország mellett harcolt, és hát 1914 végén Oroszország háborút üzent Törökországnak, amely számos vereséget szenvedett, és ez hát növelte az örmény keresztények elleni gyűlöletet, akik hát ugye a kelet Örményországot birtokló örmény Oroszország mellé álltak, és hát ekkora fiatal török politikusok követelik azt, hogy oldják meg az örmény kérdést, és idézek, ezt mondták, mi törökök, vagy kiirtjuk az örményeket, vagy kivándorlásra kell kényszeríteni őket. Bár ők tették ki a birodalom tudósainak 66%-át, az iparosok 3/4-ét, az örményeket ellenségnek tekintették saját országukban.
És mikor kezdődött el, ha mondhatom így, hivatalosan a népirtás?
Hát hivatalosan 1915. április 24-én vette kezdetét a népirtás. Ezt a napot, erre a napra emlékeznek világszerte az örmény közösségekben, így Erdélyben is. Mi történt ekkor? Hát 24-e éjjelén minden vádemelés nélkül letartóztatták és elhurcolták Konstantinápolyban élő 250 értelmiségit, őket börtönbe vetették, és reggelre kivégezték őket, tehát vagy akasztással, vagy lefejezéssel. Erről számos kép van a világhálón, meg lehet nézni. Mikor Törökország belépett a háborúba, közel 60 000 18-45 év közötti örmény férfit is besoroztak egyébként a hadseregbe harcolni. 1915. februárjában a török hadügyminiszter Enver Pasa azonban egy rendeletet adott ki, amely alapján az örmény katonákat lefegyverezték. A Pasa arra hivatkozott, hogy szimpatizálhatnak az ellenséggel, az oroszokkal, és hát ezt a 60 000 embert később a török bandák kivégezték, tehát ez is hozzátartozik a történethez. Majd 1915. május 29-én hozták meg az örmények ideiglenes kitelepítéséről szóló tekír törvényeket, amelyeknek értelmében a kormánynak és a hadseregnek jogában áll mindenkit kitelepíteni, akik veszélyt jelenthetnek a nemzetbiztonságra, és pár hónappal később megszületett az a törvény is, amely lehetővé tette a kitelepítettek minden vagyonának elkobzását is. Tehát kitelepítés és teljes vagyon elkobzás, ezzel sújtották az anatóliai örményeket. Az örmény források szerint ekkor 1,5 millió embert deportáltak, őket a nagy részüket a Derzor sivatagban nem hogy kivégeztek, nagyon sokan meghaltak útközben, köztük, tehát a kutatók szerint 25 lágerbe, úgynevezett koncentrációs táborba gyűjtötték össze, nagyon sokan ugye az úton meghaltak, másokat például barlangokba kergettek azon a címen, hogy ott kell éjszakázzanak, aztán rőzsét hordtak a barlang elé, és meggyújtották, tehát megfojtották, megmérgezték őket, nagyon sokat vízbe folytottak, gyerekeket vízbe dobtak az Eufrátesbe, nagyon sokan golyó általi halállal haltak meg, akik nem bírták az erőltetett menetet, hát azok egyszerűen kihultak, és vagy hagyták őket az útszélén, vagy pedig lelőtték, leszúrták őket. Fontos tudni azt is, hogy hát vagonnal, tehát vonattal próbálták, ez volt az elképzelés, hogy ezzel deportálják őket, de nem volt annyi vagon, hogy vagonírozzák a sok örményt. Azt mondják a források, ugye több szemtanúja is van a népírtásnak, hogy számtalan meggyilkolt örmény holteste úszott, mint fa az Eufráteszen. Most erről ezt örökíti meg egyébként a Derzorban található genocidium múzeum, amit személyesen is meglátogattam 2002-ben. A sivatagban elhunytak csontjait gyűjtötték össze, és hát a csontokból rakták ki tulajdonképpen a múzeumot. Tehát rettenetes látvány, de sajnos a valóságot mutatja be. Tehát a teljes anatóliai örménységet kivégezték. 400-500 ezer örmény élte túl, maradhatott az Oszmán Birodalom területén, ebből jelen pillanatban körülbelül 45-60 ezer ember él, többségük ugye Konstantinápolyban. Na most kérdés az ugye, hogy felelősségre vonás volt-e, van-e, azt tudjuk, hogy az örmény részről létezett egy Nemezisz hadművelet, ugye Nemezisz a görög mitológiában a bosszú istene, és hát a genocidium elkövetőit, a három pasát az örmény, tehát az örmények kivégezték, például Talát pasát 1921-ben Berlinben lőtte agyon egy örmény diák. De azt is hozzá kell tenni, hogy az utóbbi időben azért török részről is vannak olyan törekvések, hogy rendezzék ezt a kérdést, és hát itt fel szeretném olvasni Szergej Minaszián, Örményország romániai nagykövetének idei üzenetét. Így fogalmaz a nagykövet úr, hogy az örmény népírtás nemzetközi elismerésének folyamatában nagyon fontos szerepet játszanak a török elit képviselői, akik az elmúlt évtizedekben azért kampányolnak, hogy a török állam elismerje a történelmi népírtást, amit az Oszmán Birodalom követett el az első világháború idején az örmény lakosság ellen. Az örmény népírtás elismerése elengedhetetlen feltétele az ilyen atrocitások megelőzésének, de a két nép esetleges történelmi megbékélésének is.
Puskás úr, miről volt szó az itteni rendezvényeken, illetve milyen programpontokkal várták az érdeklődőket?
A marosvásárhelyi megemlékezések két esemény köré csoportosultak. Az első egy liturgikus megnyilvánulás volt. Mi Marosvásárhelyen rendszerint egy örmény katolikus szent liturgia keretében emlékezünk az örmény áldozatokra. Itt a az itteni volt minorita a jezsuita templomban mutatott be örmény katolikus szentmisét Szakács Endre, örmény katolikus plébános, Forróbató Eszter, Bolya is diák, Jánosházi György örmények című versét adta elő, és felolvastuk dr. Kovács Gergely örmény katolikus kormányzó üzenetét. Április 26-án szerdán viszont a Studium Hubban, úgy ahogy a felvezetőben is hallottuk, a marosvásárhelyi Berekméri Árpád történész tartott egy visszatekintőt, és elsősorban az örmény genocidiumot megelőző időszakot mutatta be az egybegyülteknek, és hát itt olvastuk fel Szergej Minasian nagykövet úr üzenetét, és hát ősz domokos, a marosvásárhelyi állami filharmónia fúvósa dudukon, ez egy ősi örmény hangszer, fúvós hangszer, ezen adott elő csodálatos örmény dalokat.
És milyen más jellegű eseményeken emlékeztek meg még az örmény népírtásról Marosvásárhelyen?
A legjelentősebb megemlékezés 2015-ben volt az örmény genocidium 100 éves évfordulója alkalmából, amikor sikerült kiadni Baru Irnérszeszián, ez egy túlélő 11 éves gyermek volt, amikor őt eladták a szülei, és hát Románián keresztül jutott el New Yorkba, ott élt, és hát az megemlékezéseit lediktálta a helyi örmény papjának, és hát ezt az angol szöveget fordította Káli Nagybotond újságíró magyar nyelvre, és hát az egyesületünk kiadta. Tehát ez mindenképpen egy jelentős esemény. Aztán nagyon fontos volt, hogy amikor megjelent, hogy a Pacsirtavár című regénynek a film változata, azt közösen néztük meg. Aztán volt olyan, hogy a fiatalok számára a tavaly egy tábor keretében az Ígéret című filmet, ami 2016-ban jelent meg, ezt vetítettük le, és hát az örmény liturgia az, amit megemlékezünk. Ilyenkor mi mindig virágot és gyertyát viszünk a misére, azért, mert Örményországban, Jerevánban van egy Cicernaga Bert nevű hely, tehát ez a fecske fészek magyar fordításban. Egy 1967-ben épült emlékmű, ahol örökmécses ég éjjel-nappal, és hát április 24-én virágot helyeznek el az áldozatok emlékére, tehát mi Marosvásárhelyen 2000 kilométerrel ugye nyugatra így próbálunk bekapcsolódni a jereváni ünnepségekbe. Kérdés az, hogy még mit lehetne tenni, ugye, hogyan lehetne ünnepelni. Hát mindenképpen tervezzük azt, hogy az Ararat című filmet nézzük meg, ez Atom Egoyannak 2002-ben megjelent filmje, kanadai-francia filmdráma. El lehetne olvasni a Muszadák 40 napját, tehát azt is ajánlom a kedves hallgatóknak. És hát van nekünk egy Magardics Bodurján nevű papbácsink, aki hát szép vízen volt plébános, ő írt egy nagyon szép kis könyvet a Vörös Hold címmel. Jó lenne kiadni azért, hogy többen megismerjék egy úgymond túlélő családjából származó visszaemlékezéseit.
Erdélyben még hol emlékeznek meg az örmény népírtásról?
Hát mindenképpen, ahol emlékhely van, ott megemlékeznek az örmény népírtásról. A legelső emlékhely tudomásom szerint Gyergyószent Miklóson lett kialakítva. Itt az örmény katolikus templom cintermében, tehát a templom kertben van egy földbe helyezett emlékhely, ami a megmaradást próbálja szimbolizálni. Ezt 2015-ben állította az Erdély Magyar Örmények Szövetsége, és itt rendszerint minden évben történik megemlékezés, illetve Székelyudvarhelyen van egy nagyon szép emlékhely, ahogy a gimnáziumhoz megyünk fel a temető felé, Petru Gróza egykori szobrának egykori talapzata helyett most egy kereszt van, és azon arra van rá helyezve egy emléktábla. Hát Udvarhelyen is minden évben megemlékeznek ennél az emlékműnél, illetve az fontos hozzátenni, hogy minden örmény katolikus templomba eljutott a kormányzó úr üzenete, és hát ha nem is szervezett formában, tehát kulturális program, tudományos program keretében, de minden örmény katolikus templomban, Szépvízen, Szamosújváron, Erzsébetvároson megemlékeznek az örmény népirtás áldozatairól.
Elnök úr, hogyan látják az örmények az együttélést Erdélyben, és beszélhetünk-e valamilyen összhangról?
A valóság az, hogy Erdély is egy hasonló terület, mint amiről beszéltünk az elmúlt műsor során. Tehát nagyon sok nemzetiség él együtt, és hát itt is, mint ott volt egy többség, és azt látjuk, hogy tudjuk, hogy alapvetően az emberek szintjén létezett egy összhang. Törökök segítették, kurdok segítették az örményeket, örmények segítették a törököket, együtt éltek összhangban egészen addig, amíg valakinek nem lett egy politikai érdeke, hogy megszüntesse ezt az együttlétet, és ilyen szempontból egy örmény népirtás, egy zsidó holokauszt mindig egy intőjel a többség számára is, hogy az a kisebbség, az a nemzet, aki velünk él, az gazdagít bennünket, és ha hagyjuk őket kibontakozni, ha hagyjuk őket élni, azáltal gazdagodik a közösségünk, és hát összhangban élhetünk a továbbiakban is.
Befejezésül két mondatban az elhangzott beszélgetésből miket emelne ki a legszívesebben?
Hát talán azt, hogy mondhatni azt, hogy eszement ötletek vezethetnek ahhoz, hogy egy teljes nép elpusztuljon. Vigyázzunk arra, hogy mit gondolunk, mert már a gondolatiság is átcsaphat rettenetes cselekedetekbe. Nézzünk szét a világban, ismerjük meg a körülöttünk élő nemzeteket, tanuljunk a történelmünkből, és gondolkozzunk el az ilyen tragikus eseményeken, hogy hogyan tudnánk mi ezt megakadályozni, és hát aktívan lépjünk fel, hogyha ilyen jellegű atrocitásokról tudomást szerzünk, vagy látunk.
Szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat, és ezt a szomorú, de mégis érdekes és páratlan beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és további jó rádiózást kívánok a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak.
Kedves hallgatók, az összhang végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Puskás Attila tanár, vallástörténész, a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület elnöke és műszaki munkatársunk Nemes Attila nevében is. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök, az összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Rendkívüli állásajánlat. A Qualitas Kft. Az igazi kürtős kalácsok készítője és forgalmazója munkatársat alkalmaz a gyilkostói munkapontjára. Egy jó közösségbe, korrekt bérezéssel olyan felelősségteljes és megbízható személyek jelentkezését várjuk, akik otthon érzik magukat a sütés-főzés világában. Szállást és utaztatást biztosítunk. Várjuk a jelentkezőket azonnali munkakezdési lehetőséggel. Bővebb információ a 0744 500 554-es telefonszámon.